Békesség néktek! Isten igéjét Mózes első könyvéből fogom olvasni. A 31. rész, 36. versétől egészen az 55. versig. Mivel ez egy hosszabb igeszakasz, most kérném a testvéreket, hogy álljunk. Jó, hát ha az idősek bírják, akkor a fiatalok biztos. Akkor hallgassuk így Isten igéjét, de ha valaki esetleg megfájdul a lába, leülhet, mert ez nem olyan nagyon rövid igerész. Tehát Mózes első könyve 31. részének a 36. versétől olvasom a fejezet végéig az 55-ös versét. Jákob pedig haragra gerjedt, s feddődék Lábánnal. Megszólalt Jákob, és mondta Lábánnak, mi a vétkem, és mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél? Bezzeg, minden holmimat felhánytad, mit találtál a magad házi holmia közül valót? Add elő itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettőnk között. Immár 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájat, kosait nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt, tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg, és az álom távol maradt szemeimtől. Immár 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok. 14 esztendeig szolgáltad a két lányodért, és 6 esztendeig juhaidért. Te pedig a béremet 10-szer is megváltoztattad. Ha az én atyám istene, Ábrahám istene, és az Izsák félelme velem nem volt volna, bizony most üresen bocsátanál el engem, de megtekintette Isten az én nyomorúságomat, és kezei munkáját, és megfedte téged tegnap éjjel. Felelt pedig Lábán, és mondta Jákobnak. A leányok az én lányaim, és a fiak az én fiaim, és a nyáj az én nyájam, s valamit látsz, mind az enyém. De mit tehetek ma ezeknek az én lányaimnak, vagy az ő magzatjaiknak, akiket szültek? Most tehát jöjj, kössünk szövetséget, én meg te, hogy az legyen bizonyság közöttem és közötted. És vett Jákob egy követ, és felemelte azt emlékoszlopul. És mondta Jákob az ő atyafiainak, szedjetek köveket! És gyűjtöttek köveket, és csináltak rakást, és ettek ott a rakáson. És nevezte azt Lábán Jegár Sahadutának, Jákob pedig nevezé Gálhédnek. És mondta Lábán, e rakás bizonyság ma közöttem és közötted, azért nevezék Gálhédnek. És Micpának, mivel hogy mondta, az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk. Ha az én lányaimat nyomorgatod, és ha az én lányaimon kívül több feleséget veszel, senki sincs ugyan velünk, de meglásd, Isten a bizonyság én közöttem és te közötted. És mondta Lábán Jákobnak, ímé a rakáskő, és ímé az emlékoszlop, amelyet raktam én közöttem és te közötted. Bizonyság legyen e rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el e rakáskő mellette hozzád, se te nem jössz át én hozzám e rakáskő és ez emlékoztok mellett gonosz végre. Az Ábrahám istene és a Nákor istene és az ő atyok istene tegyen ítéletet közöttünk, és megesküvék Jákob az ő atyának, Izsáknak félelmére. Akkor Jákob áldozatot ölt ott a hegyen, és vendégségbe hívta az ő rokonait. És vendégeskedtek, és meghálltak a hegyen. Reggel pedig felkelt Lábán, és megcsókolt a fiait, és lányait, és megállotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért az ő helyére. Urunk Istenünk, elolvastuk ezt a régi történetet, de szeretnénk abból új üzenetet venni a mi életünkre. Kérünk téged, hogy szellemed által frissíts fel számunkra ezt a régi igét. Add, Uram, hogy életnek beszéde legyen a számunkra, és hintsd meg ezt, Uram, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétellel, szent prófétai erővel. Amen. Foglaljunk helyet. Bevezetésként hadd mondjam el ennek a történetnek a hátterét, előzményét, hiszen lehet, hogy nem mindenki emlékszik rá, vagy nem mindenki ismeri ezt a bibliai történetet. Ugye Lábánról és Jákobról van szó. Hát Jákobról híres az a történet, hogy becsapta az ő testvérét, és egy tál lencséért megszerezte tőle az első szülöttségi jogot. Majd később az édesapját is becsapta az anyai segítséggel, és magához ragadta az első szülöttségi áldást, és Izsák nem Ézsaut, az első szülöttet áldotta meg, hanem azt hitte, hogy Jákob az Ézsau, mert annak adta ki magát, és Jákobot áldotta meg az első szülöttségi áldással. No, ebből lett aztán nagy csetepaté ebben a családban, hiszen megharagudhatott az apa a feleségére, hogy miért segítette a fiút ilyen csaláshoz, megharagudott a fiára, hogy miért csapta be őt, megharagudott Ézsau az öccsére, aki csak egyébként egy pár perccel volt fiatalabb nála, hiszen ikrek voltak. Tehát nagyon gyilkos haragra gerjedtek ezek egymás ellen, és ez a gyilkos harag legjobban Ézsaunak a szívébe fészkelte be magát, és azt gondolta magában, hogy meg fogja ölni az öccsét, amint az apukájuk meghal, hogy ne fájdítsa ezzel is a szívét, kivégzi az ő testvérét. Rebeka megneszelte ezt, és elmondta a fiának, menekülj fiam, menj el itthonról. Menj az én bátyámhoz, Lábánhoz, Mezopotámiába, ahonnan én is származom. Aztán az apukának, Izsáknak a szíve is megcsendesedett, és ő is magához hivatja a fiút, menj el fiam, ne vegyél az itteni lányok közül feleséget, mind romlottak voltak kánaáni lakosok testvérek. Amikor a zsidók visszatértek a fogságból, és kiirtották Kánaán lakosai, az Istennek egy igazságos ítélete volt felette. Nem volt ott egy tisztességes lány, akit elvehetett volna Isten népének, még hát nem volt egy nép, csak egy sarja, csírája volt ez a család, Ábrahám családja, innen indul aztán Isten népe, és nem volt egy tisztességes lány ott a környéken, el kellett menni Mezopotámiába, ahonnan Ábrahám is származott. Tehát ezek még Ábrahámnak a családjai, unokaöccsei, meg bátyának a gyerekei, unokái, tehát visszamenjél a családhoz, és onnan a családból házasodj. Meg is történik. Jákob elmenekül otthonról, elbújdokol, és a nagybátyánál, édesanyja, testvérénél, Lábánnál köt ki. Na, itt kezdődik egy újabb kávária az ő életében, mert ugyan befogadják nagy örömmel, szolgál is ott, de hát ott is vannak ilyen becsapások, ferdítések, szívfájdalmak, elkezd dolgozni, szolgálni, és hát mondja a Lábán, hogy azért ne ingyen szolgálj nekem, kér valamit, azt mondja, hogy a lányok kezét kérem, ő érette szeretnék szolgálni, és nagyon megtetszik neki Ráhel, kisebbik lány, de hát Lea a nagyobbik lány. És titokban, az életre alatt, meg jól lefátyolozva, Lábán nem Ráhelt adja oda Jákobnak feleségül, hanem Leát adja oda. Na reggel kiderül a turpisság, hát mit csináltál vele? Hát ez nem az a lány, akiért dolgoztam. Na azt mondja, hogy ha dolgozol 7 évig, újabb 7 évig, mert 7 évet kellett dolgozni Leáért, ha dolgozol még 7 évet nekem, akkor neked adom Ráhelt is. Így is történt, meg volt a mennyegző, tehát egymás után jött a két mennyegző, nem kellett várni 7 évet a mennyegzőre, sokan összekeverik. Tehát meg volt a második mennyegző, de újabb 7 évet kellett ledolgozzon Jákob. És itt történtek még ez alatt a 7 év alatt olyan fonákságok, amelyek mind a kettejük szívét keserítették. Lábánét Jákob felé, Jákob szívét keserítették a Lábán felé. Azután letelt a 14 év, dolgozott még 7 évig, hogy megszedje magát egy kicsit, jószágokért, vagyonért dolgozott még, és itt is voltak olyan fonákságok, olyan csalások, amikre én most nem fogok kitérni, de a lényeg, hogy megtelt a szívük egymás iránt keserűséggel. És egyszer csak betelt a pohár. Ugyanis az történik, hogy amikor letelik ez a 20 év, hát 3x7, de itt kerekítenek, mindig 20-at emlegetnek, mi is akkor emlegessünk 20-at, nem kicsi idő ez, letelik a 20 év, Isten is szól, és Jákob szívében is eldől, hazamegyek. Nem ez az én helyem, családom, otthon vár édesapám, haragvó bátyám szívében ki tudja Isten mit munkált, az ígéretek odakötnek, nagy néppé tesznek, mondta Isten, és neked adom a Kánaán földjét. Nekem nem itt kell laknom, hanem ott kell laknom. Igyekezik haza. De mivel fél Lábántól, hogy Lábán nem fogja elengedni, mert tele van a szívük egymás iránt elnehezedett dolgokkal, nehézségekkel, ezért úgy megy el, hogy titokban, mint egy meglopva az ő nagybátyját, apósa is egyben, gyorsan elszelel. Közben a felesége, Ráhel ellop egy házi bálványt, mert ott azért megy egy kis bálványimádás még megfér. Ismerik Ábrahám istenét, de azért egy kis bálványimádás belefér. Na hát, Lábán, amikor ezt megtudja, nagyon megharagszik. Megy Jákob után, persze utoléri lovakkal, fegyveresekkel, a családot, a jószágokat. Elkezdi perlekedni Jákobbal, elkezdi keresni a házi bálványt, és itt kapcsolódunk be mi a történetbe, ezt már olvastam. Jákob felháborodik. Az utolsó csepp a pohár. 20 évig nyelt, 20 évig a sok békát lenyelte, és 20 év után egyszer ez már tűrhetetlen a Lábának a magatartásában, hogy így viselkedik, és akkor elkezdi rá önteni. Ezt is csináltad, azt is csináltad. Szolgáltam 7 évig neked egyik lányodért, odaadtad a másikat. Szolgáltam újabb 7 évig, becsülettel tettem, soha nem loptalak meg semmivel. Ha valamit elloptak, akkor nem téged ért a kárt, a tulajdonost, hanem engem a szolgát, mert én fizettem ki. Nem neked számítottam fel, hanem a sajátomból pótoltam, ha elloptak valamit, vagy széttépte a kárt. Béremet 10-szer megváltoztattam. Nappal a napheve éget, éjjel a hideg rázott. Nem jött álom a szememre, mindig neked dolgoztam, éretet tettem minden, és most felborítod a sátraimat, és keresed a bálványt, és hazugságokkal rágalmazol. Egyebek, egyebek. De Lábán sem marad adós. Mondja viszont, ha nézd már körül ember, ha mit háborogsz itt? Hát minden, amit látsz, az az enyém. Hát az én lányaim ezek, az én unokáim ezek, az én jószágaim ezek. Hát minden tőlem szereztél, hát mind neked áll fejjel. Hogy gondolkodol te? Jó kis csetepaté keveredett ebből testvérek, és azt hiszem, hogy ismerős ez nekünk. Amikor úgy gyűlik, van az embernek egy tűrő képessége, hogy még ezt még megengedte magának. Hát a szentelen. Azután megint valami. Megint rakódik, megint gyűlik, megint jön hozzá. És egyszer az emberi tűrőképesség felmondja a szolgálatot, eddig bírja, és azután kiárasztja azt a sok sarat, azt a sok fájdalmat, azt a sok neheztelést, kiárasztja a másikra, de akkor az már nem egy szelíd hangvétel, hanem az már úgy, hogy na most már ez több a soknál. Most már akkor itt megálljunk. Hát te ezt és ezt és ezt csináltad, ilyen gonosz voltál, én meg ilyen jó voltam hozzád, és lám-lám te végig is. Testvérek, ennek a történetnek az első tanulsága, nem kell 20 évig várni. Nem kell, hogy felgyülemjen bennünk ez a sok keserűség. Nem kell, hogy torkig legyünk már a másiknak a visel dolgaival. Hanem van nekünk egy áldott lehetőségünk rendezni a mi dolgaink. És apránként eltakarítani a szemetet. Ugye nem úgy szoktuk, hogy amikor hét végére már jól megéhezünk, akkor nagyon belakmározunk, és aztán egy hétig megint nem eszünk. Ugye nem úgy szoktuk, hogy amikor már bokáig ér az üres konzerves doboz, meg a műanyag flakon otthon, akkor csinálunk egy nagy takarítás. Hanem amikor eljön annak az ideje, és megéhezünk, akkor étkezünk naponta háromszor, vagy akár többször is. Amikor láttuk, hogy már egy hete, két hete nem volt takarítva, akkor letöröljük a port, kitakarítunk. Letöröljük az asztalra a morzsát. Rendszeresen takarítunk. És Isten nem akarja, hogy nekünk 20 évig, vagy akár 20 napig, testvérek, gyűjjön ott bennünk az a sok rákos daganat a másik felé. Hanem van nekünk áldott lehetőségünk, hogy mi beszéljünk egymással. Mi találkozzunk egymással. Mi elmondjuk egymásnak. Testvér, itt van egy morzsa az asztalon. Van itt egy üres konzerves doboz. Van itt valami, ami bánt engem. Nem értek ezzel egyet. Nem kell megvárni, amíg ki ömlik belőlem, amíg a lelkem már nem bírja tovább vinni a terhet. Nem kell próbára tennem ezt a tűrő képességemet, hanem rendszeresen, testvérek, mint ahogy az egészségügyben egy rendszeres testmozgás vagy rendszeres fogmosást szoktak ajánlani. Hát Isten ajánlja, hogy rendszeresen törődjetek saját magatok lelkével és egymás lelkével is. Hadd legyen ennek a történetnek az első tanulsága, hogy nem kell 20 évnek a sarát a másikra rá dönteni, rá önteni, hanem lehet nekünk rendszeresen az egymással való viszonyunkat ápolni. Azután olyan csodálatos, hogy Jákobot Isten kegyelme körülveszi és őrzi. Sokszor veszélybe került ez a Jákob, nem csak otthon, amikor elhatározta a bátyja, hogy meg fogja ölni, hanem itt a lábán esetében, de később még aztán megint van egy halálos veszedelme, amikor Ézsau hallja, hogy jön elé 400 harcossal, 400 férfival. Isten minden esetben kimenti őt. Minden esetben megoldalmazza az ő lelkét. Szeme fénye neki ez a Jákob. És most is úgy történik, hogy jön Lábán tühel, támadó szándékkal, és Isten angyala éjszaka meginti őt, mielőtt még találkozna Jákobbal, azt mondja neki, hogy meglásd, hogy ne mondj se jót, se rosszat az én szolgámnak Jákob. És elmegy azért Lábán, és azért mondja a keserveit, de bizonyságot tesz. Szerencséd neked, hogy megjelent az Isten angyala. Azt mondja, lenne hatalmam téged elpusztítani, de az Isten angyala megjelent nekem álomban, és azt mondta, hogy ne mondjak neked se jót, se rosszat. És akkor milyen hatás vált ez ki belőle? Azt mondja, hogy gyere, kössünk egy szövetséget. És felejtsük el ezt az egészet. Ami neked a neheztelésed az én irányomba, azt is tegyük semmissé, és ami az én neheztelésem a te irányodba, azt is tegyük semmissé, és kössünk egy szövetséget. Erre indította a Lábán szívét Isten, könyörületességre indította, megbékélésre indította. És Jákob veszi a lapot, megragadja ezt a kegyelmi lehetőséget. Ez nagy dolog. Nagyon sokan ott véreznek el, hogy nem tudják a kegyelmet elfogadni. Sokan nem tudják felajánlani, mint Jákob, mások meg nem tudják elfogadni. Nem tudják felajánlani, mint ahogy Lábán felajánlotta, és nem tudják elfogadni, mint ahogy Jákob elfogadta. Itt az egyik felajánlotta, hogy kössünk szövetséget, és a másik elfogadta. És ennek jele volt. Választott egy nagy követ, és felállította emlékoszlopul. Ezt már Jákob csinálta. Jeléül annak, hogy elfogadta ezt a felkínált kegyelmet. És mondta a rokonainak, gyerekeknek, menjetek, hozzatok egy csomó követ, ki mekkorát bír. És építettek egy halmot, egy rakást, és azon együtt étkeztek. És azt mondja Lábán, ez a legszebb ebben a történetben, hogy az Isten legyen bizonyság közöttünk, hogy én nem megyek át te hozzád gonosz szándékkal, mert ez útba esik ez a kő, kettőnk között, két lakóhely között, de te sem jössz át ártó és gonosz szándékkal én hozzá. Hanem csak jó szándékkal megyünk egymáshoz. Amikor majd jössz dühösen, és meglátod ezt a követ, jusson eszedbe, hogy milyen fogadalmat tettünk egymásnak, és milyen szövetséget kötöttünk egymással. Testvérek, ez a kőszikla hívőknek az életében Jézus Krisztus. Isten odaállította a két ember közé. Van olyan, hogy megsért a másik? Van. Van olyan, hogy joggal háborodhatnék fel? Van. Van úgy, hogy nekem van igazam? Igen. De elmegyek a kőszikla mellett, testvére. És látom rajta, látom a kősziklán az én testvéremnek, az én felebarátomnak a bűneit. Ott nyomta Jézus Krisztus vállát, a Golgota keresztje, ott szúrták át a szegek az ő bűneiért. Nem nekem kell ezt elszenvednem. Volt, aki elszenvedje. Megbocsátok teljes szívből. És van úgy, hogy én védkezem? Van úgy, hogy én sértem meg a másikat? Van úgy, hogy neki van igaza? Rájövök, hogy jogtalanul, alaptalanul vádoltam? Vagy gonosz indulatok törtek elő belőlem? Nem tudtam tűrni, hordozni, szenvedni, rendezni a dolgokat? Igen, van ilyen testvérem. És megyek el az emlékoztatók mellett, megyek el a Krisztus mellett, nem tudom kikerülni, mert Isten oda tette kettőnk közé, utunkba áll az Úr Jézus. Testvérek, ez egy olyan nagy kegyelem, hogy Isten oda tette az utunkba Jézus Krisztus, belebotlunk a kő, amelyet az építők megvetettek, botránkozásnak sziklájával. Isten letette elég, nem tudjuk kikerülni. Nem tudjuk kikerülni. Amikor én közel kerültem az Úrhoz, és Isten már szólongatta a szívemet, de még nem fogadtam el az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, személyét, akkor engem nagyon lenyűgözött Istennek a szeretete, Istennek a teremtő hatalma, Istennek a békessége, és én akartam közel kerülni ehhez az Istenhez. És amíg közeledtem Istenhez, akkor mindig szembe találkoztam az Úr Jézussal. És nem értettem az Úr Jézust. Ha egyszer már van Isten, miért kell még egy Isten? Mi ennek a szerepe? Miért kell nekem Jézusról hallanom? Hát Isten megalkotott, Isten vissza mennybe, Isten szeret. Nem elég ennyi? Hát mi közöm nekem ehhez a Jézushoz? Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor a testvérek sokan vannak, és magas emberül előttük az imaházba, szóval így mocorog, nem tud nyugton maradni. Nézem az ige hirdetőt egy kicsit a másiknak a jobb válla felett, de az oda hajol elé. Na, akkor nézem egy kicsit az ige hirdetőt a bal válla felett, annak a nagy hústoronynak, de az most balra feledől. Mindig azzal szembesülök, hogy ott ül előttem, képbe van valaki, takarja a képet. Én néztem Istent, hogy a Jézus jobb válla felett, Jézus odahajolt, őt kellett nézzem. Néztem bal válla felől, odahajolt, őt kellett nézzem. Isten oda tette az utamba Krisztust. És milyen drága pillanat volt, amikor megértette. Ó, Uram, hát nem mehetek Jézuson kívül te hozzá. Nincs más lehetőség. Nincs az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnék. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Istenhez akarsz jutni? Hát akkor gyere, elviszlek téged Istenhez. Hát hozzám kell csatlakozzál, ha az Atyához akarsz eljutni. Milyen jó volt, hogy megértette. Milyen jó volt, hogy belebotlott. Oda tette a Jákob és a lábán közötti útvonalra. Oda helyezték ezt a szövetségkötésnek a szikláját, ezt az emlékoszlopot, és arra emlékeztek, hogy mi kötöttünk egy szövetséget. Testvérek, hát erre akar bennünket Isten emlékeztetni, hogy kötöttünk egy szövetséget, hogy megtértünk hozzá, hogy megtanított minket úgy imádkozni, testvérek, bocsáss meg a mi bűneinket, nincs vége, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőt. Egyetlen feltételt szabott Isten ahhoz, hogy megbocsássa a bűneinket, ha én is kész vagyok megbocsátani a másikat. Vannak most is közöttünk olyanok, akiknek a megtérése ehhez kötődött. Amikor el tudta engedni a másiknak a bűneit, akkor engedtettek el az ő bűneit is. Hát testvérek, ezt akarja, hogy itt gyakoroljuk ezt egymás felé, ezt a kölcsönös megbocsátást, az irgalomnak, a kegyelemnek ezt a gyakorlását, az irgalomnak, a kegyelemnek ezt a kinyilvánítását, mint hogy Lábán ezt elkezdte, és a kegyelemnek ezt a megragadását, mint hogy Jákob ezt megragadta. Elfogadom ezt a szövetséget. A Jézus Krisztusért. azért az emlékoszlopért, amit Isten odaállított kettőnk közé. De van még egy harmadik útja is, egy harmadik üzenete is. Ennek a témának igazából nem ebben az igében szerepel, hiszen itt ők egységre, közösségre jutottak és szövetséget kötöttek egymással. De van testvérek olyan, amikor az egyik fél szívében ott van ez a megbocsátás, ott van ez a bocsánatkérés, de a másik fél szívében nincs. Egy oldalon. Testvérek, ez egy nagyon komoly üzenete a Szentírásnak, hogy az Isten szeretete ilyen egy oldalon. Egyszerűen nem kötődik ahhoz, hogy a másik az feleljen arra. Ő akkor is megteszi a maga oldaláról, a maga részéről az ő kötelessége, amit ő magának állít fel, úgymond kötelességünk. Egy házasság elképzelhetetlen így. Én szeretlek téged, de hogy te szeretsz engem, vagy nem szeretsz, az nem érdekel. Mi akkor is meg fogunk házasodni, mert én szeretlek. Hát így nem működhet. De az működhet, testvérek, hogy Isten kifejezze az ő szeretetét azok felé is, akik erre a szeretetre nem felelnek. Akik ezt a szeretetet nem viszont hozzá. Valaki így fogalmazott egyszer, hogy Isten elküldte az ő fiát, és szerette volna, ha az övéi befogadják őt. Az övéi közé jött, az övéi közé küldte az atya a fiút, és szerette volna, ha az övéi befogadják őt. Jött az Úr Jézus önmagát megalázva, nagy örömmel, tárt karokkal érkezik az emberhez, és olyan jó lett volna, hogyha az ember is tárt karokkal megy az ő megváltója elé, és átöleli, és azt mondja, olyan jó Úr Jézus, hogy eljöttél. Úgy vártalak már, olyan nagy szükségem van arra a kegyelemre, amit adtál nekem, annyira vágyakozom az én Istenem után. De nem ez történt, hanem az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Visszautasították. Megölték, keresztre feszítették. És nem az történt, hogy akkor Isten azt mondta, na jó, ha ti így álltok az én fiamhoz, hogy halálát, kiáltjátok, hogy feszítsd meg, akkor most ebben a pillanatban megvonom tőletek. Felviszem tőletek a mennyei dicsőségbe, és nincs kegyelem, nincs Golgota, nincs a bűneitekért helyettesítő áldozat. Nem. Isten szeretett volna örömmel, és szeretett volna boldogan szeretni bennünket, de ha ezt így nem tudta megcselekedni, hát szeretett bennünket szenvedni. Szeretett bennünket akkor is. Szeretett bennünket egyoldalúan. Szeretett bennünket magacsul. Isten szeretetében, testvérek, ez csodálatos. Hogy az Isten szeretete nem igényli azt, hogy viszont szeressen. Nem önző szeretet, és nem akarja kicsikarni a másikból feltétlenül, hanem szeret akkor is, hogyha a másik nem szeret. Hogyha ezt a szeretetet visszautasítják, én akkor is adom, mert tudom, hogy neki nincsen más esélye. Mert az emberi szeretet, testvérek, az olyan, hogy az emberi szeretet azt mondja, hogy szeretlek, mert te is szeretsz engem. Szeretlek, mert nagyon udvarias voltál. Szeretlek, mert nagyon rokon szembes voltál. Szeretlek, mert mi nagyon hasonlítunk egymásra sok minden dolog. Szeretlek, mert te is magyar vagy. Szeretlek, mert te is szeretsz horgászni. Tehát a közös pontokat, az okokat keresi az emberi szeretet, és azokat tudja szeretni, és azokat tudja viszont szeretni, akik őt szeretik, vagy akik számára valamilyen szempontból hasznosak, vagy abból nyereséget tud tenni, vagy a lelkének kedves, vagy felüdítő. Isten szeretete ellenben nem az okokat keresi, testvérek, hanem a célokat. Nem azért szeretlek, mert jó vagy, azért szeretlek, hogy jó legyél. Nem azért szeretlek, mert szép vagy, hanem azért szeretlek, hogy szép legyél. Nem azért szeretlek, mert egészséges vagy, hanem azért szeretlek, hogy egészséges legyél. Nem azért szeretlek, mert bűntelen vagy, hanem nagyon is bűnös vagy, de azért szeretlek, hogy bűntelen legyél. Isten szeretete a célokat keresi. Nem egy olyan szeretet, ami csak úgy árad, mindenféle vezérlő elv nélkül. Isten szeretetének igen komoly vezérlő elve van, de ő a célokat keresi, testvére. Valamit el akar érni annál a másiknál. Akkor is, ha az jelenleg még rukapál ellene. Akkor is, hogyha az jelenleg még nem akarja ezt, testvére. Ezzel a szeretettel szerette a tékozló atya, a tékozló fiút az apukája. Ezzel a szeretettel várta haza, hogy biztosítson neki egy távlatot, egy célt. Mert ami az ő akkori állapota volt, vagy a korábbi állapota volt, hát a reménytelen, elveszett volt annak a fiúnak a helyzete. De az a fiú valakit akart csinálni, az a apa valakit akart csinálni a fiából, valakivé fel akart őt emelni. És amikor kiment elé, akkor ezt fejezte ki, amikor gyűrűt húzott az ujjára, és úgy bánt vele, mintha a saját fia lenne, mert az volt, mintha jó fiú lett volna, akkor ezzel kifejezte, hogy én azt akarom, hogy te az én fiam légy. Hogy te úgy nézzél ki, mint az én fiam. Hogy te olyan méltóságot hordozzál, olyan ruhába legyél, mint ennek a gazdaságnak a fia, mint ennek a gazdaság vezetőjének a fia. Ugye látszódjék rajta. Hát ugye a bátyja az okokat keresett. Ilyen és ilyen és ilyen volt, paráznákkal rétette fel a te vagyonodat, nem tekintett rád úgy, mint apjára, és te végig úgy tekintesz rá, mint fiára. Igen, mert szeretném valakivé tenni. Na testvérek, ugye érthető már számunkra Istennek a szeretete, hogy akkor miért foglalkozik velünk mégis? Amikor én hívő létemre is mennyit vétkeztem ő ellene? Azért, mert Isten nem azt nézi, hogy hogyan bántam ő vele, hanem azt nézi, hogy kivé tud engem tenni. És itt még Istennek van feladata. Ezért Isten szeret és folytatja az ő feladatát. Csak testvére, Istennek ez az egyik munkája bennünk, hogy mi magunk is úgy szeressünk, hogy ő. Mi magunk is olyanokká váljunk, hogy úgy tudjunk szeretni, testvérek. Mi is szeretnénk úgy szeretni a atyám fiait, rokonságunkat, fele barátainkat, gyermekeinket, szüleinket, hogy örömmel szeretjük, hogy mi szeretjük, és ők viszont szeretnek. Ugye az jól esik, amikor megsimogatom a gyermekemet, és nem kibújik a simogatás alól, hanem oda bújik hozzá. Az egy meghitt pillanat. Azok örömteli pillanat. De mikor kibújik a szeretet alól, az én szeretetemet ez nem befolyásolja. Mert az én szeretetem nem attól függ, hogy ő hogy viselkedik, hanem attól függ, hogy én tudok ráhatni, én tudom őt előre segíteni. Szeretem akkor is, szeretem szenvedve. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Szeressen szenvedve, akkor is. És testvérek, milyen jó volt, amikor bennünket talán többünknek megadatott, ez nem csak nekem. Úgy szerettek hívők, testvérek, hogy hozzá segítettek ehhez. Úgy szerettek, hogy nem a fejünkre olvasták, ezt is csináltad, azt is csináltad, 20 évig szolgáltam, becsaptál, megváltoztattad a béremet, az én fiam, az én lányom most nálad van. Nem ezt sorolták, hogy mi volt, hanem éreztették velünk, hogy nyomorult vagy ugyan, mert ezeket Isten szembesít a bűnökkel. Nem azért, hogy tönkre tegyen azok súlya alatt, hanem azért, hogy mutasson egy kivezető utat, és milyen jó az, amikor voltak olyan hívők a mi környezetünkben, akik szerettek akkor is, úgy is, mocskosan is, méltatlanul is, és mutattak nekünk egy továbbvezető utat. Ott voltak és szerettek, akkor is, amikor elbuktunk, akkor is, amikor gyengék voltunk. És testvérek, hogyha szenvedtek most ilyen szeretetben, talán már 20 éve, talán már 40 éve, hát folytassátok. Mert akiket ezzel a szeretettel szerettek, azoknak ez az egyetlen lehetőségük van. Hogy Isten rajtatok keresztül valakivé még tudja őket tenni, azzá, akivé tenni akarja, újjá akarja őket teremteni. És ez szüksége van ahhoz, hogy mi egyoldalúan, nem az okokat, hanem a célokat keresve szeressünk tovább. Ne legyünk olyanok, mint Jákob, akinek betelt a pohár, és azt mondja, hogy nem bírom tovább. Legyen nekünk egy hely, ahol le tudjuk tenni ezeket a terheket, ahol kitakarítjuk a mi sérelmeinket, a mi fájdalmainkat. Lehet ővele nem tudjuk ezt megbeszélni, mert nem hajlik rá. Mert kemény, mert szeretetlen, mert visszautasítja. De valahova vihetjük a mi terheinket, a mi szeretetünknek a fájdalmait, és elmondhatjuk azt, hogy Uram, nagyon nehéz már, alig-alig bírom, ahogy Te szerettél engem, segíts engem is úgy szeretni. Befejezésül még egy kis megtörtént esettel hadd támaszom alá az elmondottakat. El szoktam ezt mondani, hát elmondom még egyszer, hogyha valaki hallotta is korábban. Egyszer meglátogattunk egy fiatal édesanyát, egy ifjúsági közösségből származott ez az édesanyja, oda járt korábban, és megszületett az első gyermekük, elmentünk meglátogatni, és a fiatalok csoportja készített egy pólót, egy felirattal, kis keresztjelképpel, egy igeverssel, nagyon kedves kis ajándékot akartak készíteni ennek a fiatal anyukának, és ráírták, hogy minden könnyű annak, aki szeret. Mielőtt elindultunk volna, hogy átadjuk az ajándékot, leültettem a fiatalokat, én is persze egy korosztály voltam velük, de mondtam nekik, hogy hát testvérek, mit gondoltok, ki szeretett a legjobban? Hát Jézus. Na, ezt jól tudjátok. Hol szeretett a legjobban? Hol mutatta meg az ő szeretetét? Hát a kereszten. Na, ezt is jól tudjátok. Könnyű volt neki? Örült, hogy könnyű volt a helyzete? Nagyon nehéz volt a helyzete. Hát mondom, akkor ne írjatok ilyet. Minden könnyű annak, aki szeret. Nem. Nehéz szeret. Szenvedés szeret. De vállaljátok fel. Annak könnyű, akit szeretnek. Hát minket úgy szeretett az Isten, hogy az ő egyszülött fiát. Ezért könnyű nektek. Ha van valami könnyűség, akkor ezért. De vállaljátok fel a szeretetnek a, nem csak a könnyű oldalát, mikor viszont szeret, ne azokat hívjátok vendégségbe, mondja az Úr Jézus, akik majd visszahívnak benneteket, hanem a foldusokat, a betegeket, a szegényeket, akik nem tudnak titeket visszahívni, azokat hívjátok meg. Ennek terhe van, testvére. Be kell vásárolni, meg kell sütni, meg kell teríteni, el kell mosogatni, fel kell seperni után. A szeretet az ezt megteszi. Tehát élvezzük annak a kincseit, ami szeretetet Isten ránk áraszt, testvérek. Fogadjuk ezt a kegyelmet, amit Isten adott, de gyakoroljuk is mások irányába. Erre tanít bennünket az Úr. Amen. 237-es éneket fogjuk most elénekelni az új énekeskönyvből, hithangjaiban 146-os.